A MOL minden idők legnagyobb pénzügyi eredményével zárta a 2022-es esztendőt, a felszín alatti természeti erőforrások hatékony és környezetbarát kihasználását, illetve hasznosítását vizsgálták 2 éven át Miskolcon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg, előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz. Ezt mondta a MOL csoport elnök vezérigazgatója a társaság közgyűlésén. A részletek Sipos Ildikótól.
Egy közgyűlés kiváló alkalom a visszatekintésre, arra, hogy mi történt az elmúlt egy évben, mondta a MOL rendes éves közgyűlésének megnyitóján a társaság elnök vezérigazgatója.
22 soha nem látott év volt az alatt az idő alatt, amióta én vagyok a MOL-ban, 99 óta, 2000 óta. Tavaly ilyenkor már dúlt a háború, és mindannyian abban bíztunk, hogy ennek valamifajta nagyon gyors békekötés lesz a vége.
Hernádi Zsolt azt mondta, egy év távlatából most már láthatjuk, hogy a nyugati világ elsődleges eszköze a háborúra a szankciós rendszer kialakítása volt. Az európai szankciók jelentős része energetikai vonatkozású, így kiemelten érintett a MOL, ezen belül is a legjelentősebb az orosz kőolaj tengeri importjára, valamint az orosz kőolajból előállított termékekre vonatkozó szankció. Közölte, az agresszió nem megoldás, ez nem a mi háborunk, de mégis alkalmazkodni kell. Úgy kellett biztosítani a régió energiaellátását, hogy közben meg kellett felelni a nemzetközi követelményeknek, összegezte, kiemelve, hogy 2022-ben mindezen tényezők miatt az energiaellátás diverzifikálása került a fókuszba.
A szászalombattai finomító esetében folytattuk a nem orosz típusú kőolajnak a bedolgozását, és a pozsonyi finomítóban is elkezdtük ugyanezt a munkát. Kiemelt mértföldkő volt az, hogy a korábban 100%-ban orosz kőolajat feldolgozó Slovnaft esetében elkezdtük behozni a nem orosz származású kőolajokat, és megérkezett csővezetéken, Omisájból, Horvátországból. Az első olyan szállítmány, ami a mi saját mezőnkből érkezik, Azerbajdzsánból.
Hernádi Zsolt azt mondta, megcsinálták a diverzifikációt, de a ráépülő technológiáknak egy részét még nem tudták átállítani. Végül erről a szabályozókat is sikerült meggyőzni. A csővezetéken szállított kőolaj így kivételt kapott a szankciós listán, emlékeztetett. Hangsúlyozta, a MOL rajta van azon, hogy elérje a teljes szabadságot.
Összességében egy közel 500 millió dolláros projektsorozatról beszélünk, ahhoz, hogy elérjük a teljes szabadságot a diverzifikáció terén, de ez még mindig csak a technológiai diverzifikáció.
Hernádi Zsolt a 2022-es eredményekről elmondta, jól teljesített a MOL azerbajdzsáni programja. Itthon Vecsés határában új mezőt tártak fel, 420 töltőállomással Lengyelországban terjeszkedtek, birtokba vették az új irodaházat, és bár összességében 2,2 milliárd dollár extra kormányzati elvonással szembesültek azokban az országokban, ahol dolgoznak, mégis erősebben jöttek ki a válságos helyzetből.
Meggyőződésünk, hogy az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg. Előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz, előbb vagy utóbb a kormányoknak, a nemzetközi intézményeknek el kell fogadni, hogy hosszú távon csak piaci normák alapján lehet fenntartani azt az egyensúlyt, amire mindannyiunknak szükségünk van.
A MOL közgyűlésén a részvényesek ellenszavazat nélkül támogatták az igazgatóság osztalékfizetési javaslatát. Összesen 279 milliárd forint osztalékot fizet ki idén a MOL a tavalyi eredménye után, ami részvényenként 350 forint.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A hazai felszín alatti természeti erőforrások hatékony és környezetbarát kihasználását, valamint társadalmi gazdasági hasznosítását vizsgáló 2 éves program zárult a Miskolci Egyetemen. A projekt keretében a nyersanyagkutatástól az energiabiztonság kérdéskörén át az önellátás fokozásához szükséges technológiák fejlesztéséig több területet is vizsgáltak a kutatás résztvevői. A konkrét eredményekről, illetve az érintett területekről Madarász Tamás docens, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézetének vezetője, a program menedzsere beszélt az Inforádiónak.
A felszín alatti természeti erőforrásoknak a jelentősége az közismert az iparban, a gazdaság fejlődésében. Talán a leginkább ismert az elmúlt évtizedekben az az, hogy az IT-ipar fejlődéséhez rendkívül fontosak bizonyos nyersanyagok, úgy hívjuk őket, hogy kritikus ásványnyersanyagok, és az a furcsa helyzet alakult, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy ezeknek az erőforrásoknak a nagy része az egy elég szűk gazdasági érdekcsoport kezében összpontosul. Magyarország és Európa ezen a téren kiszolgáltatott. Olyan nyersanyagokról van szó, amelyek a félvezetőipar, az IT-ipar fejlődését kiszolgálják, és ezek nélkül megakad a fejlődés. Ez egyik terület, de van más terület is, például az energiahordozó kérdése. Különleges érdekesség ennek a projektnek, hogy a projekt futamideje alatt ez a kérdés, az energiahordozóknak a kérdése az a laikus közvélemény számára is teljesen egyértelmű lett, hogy milyen fontos fejlődés területén. 6 modulban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A hagyományos energiahordozók, fosszilis energiahordozók jobb kihasználása mellett a geotermikus energiahasznosítással, valamint nem csak elsődleges nyersanyagok, hanem úgynevezett másodlagos nyersanyagokból haszonanyagok kinyerésével is foglalkoztunk. Értsük ez alatt a hulladékokat, ipari hulladékokat, meddőhányókat, amelyek Magyarországon is rengeteg haszonanyagot rejtetnek magukba. Korábban ezek az anyagok értéktelenek voltak, például évtizedeken keresztül kibányázott szén meddőket nem vizsgáltak, vagy csak nagyon kismértékben vizsgáltak olyan anyagokra, például germánium, ami ma egy nagyon értékes haszonanyag lehet. Vagy Magyarországon nagy mennyiségben tárolt vörösiszap, ami egy kellemetlen, lúgos, tixotróp zagy, több tucat olyan haszonanyagot rejt, amely ma a piac és az ipar számára elengedhetetlen. Ez olyan technológiai fejlesztések szükségesek, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre, és ilyen eljárástechnikai fejlesztéseket folytattunk. A Műszaki Földtudományi Kar Miskolcon, az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, illetve a gépész kollégák bevonásával.
Milyen gyorsan lehet ezen kutatásokból energiát nyerni? Pontosabban hány lépés, hány év, vagy milyen technológiai, technikai fejlesztésekre van ahhoz szükség, hogy a mostani kutatásaik alapján már egy működő energiátermelő rendszert tudjunk, vagy tudjanak létrehozni?
Ugye különböző fejlesztési irányokat indítottunk el, és ezek más-más technológiai fejlettségi szinten vannak. A kérdés azért nagyon fontos, mert a projektnek is az a címe, hogy társadalmi hasznosság növelő fejlesztések. Tehát ezeknek a kutatásoknak akkor van értelme, ha ezek kézzelfogható gazdasági vagy társadalmi eredményt hoznak a magyar lakosság számára, és ez az elmúlt egy évben pedig még inkább felértékelődött. Ezek között vannak olyan kutatási eredmények, például amit anyagmérnök kollégák végeznek, amelyeknek az eredményeit ma a svájci CERN-ben bizonyos alkatrészeknek a fejlesztésében már félüzemi szinten használnak, tehát egy lépése van az ipari bevezetés előtt. Vannak olyan fejlesztések, amik évtizedek óta működtek, de például az energiapiaci változások miatt, vagy trendek miatt ezek háttérbe kerültek, és most újból előtérbe kerülnek. Ilyen fejlesztés például az olajmezők kihozatalának a javítása, amikor korábban egy-egy olajmezőt felhagytak, vagy nem folytatták tovább a termelését. Ma léteznek olyan technológiák, hogy ezek az olajmezők újból termelőre fordíthatók, és újból termelésbe vonhatók. Aztán vannak olyan fejlesztések, amik még a fejlesztés kezdeti fázisában vannak. Ilyen például a geotermia területén egy olyan érdekes kutatásunk, nem csak hőt és esetleg villamos energiahasznosítást vár a földhőtől, hanem itt nagyon nagy hozamú és viszonylag gazdag oldott anyagtartalmú fluidumokat forgatunk, hozunk fel a felszínre, és viszünk, sajtolunk vissza a föld alá. Például, hogyha ezekben vannak értékes oldott haszonanyagok, például lítium, akkor ezek felszínen leválaszthatók, ezzel csökkenthetjük a kockázatát egy-egy ilyen beruházásnak, vagy a megtérülését javíthatjuk. A Miskolci Egyetem ebben a projektben is, illetve más nemzetközi projektekben is részt vesz ezzel kapcsolatos kutatásban, ami 2030-ra ígér félüzemi szintű eredményt.
Madarász Tamást, a Miskolci Egyetem docensét hallották. Az intézmény több éves kutatási programjában konkrét energiahatékonyság növelő javaslatokat is megfogalmaztak, ezt már Szűcs Péter egyetemi tanára, Miskolci Egyetem általános rektor helyettese, a program szakmai vezetője mondta.
Ezt a kutatási programot majdnem 3 évvel ezelőtt kezdtük, és akkor nem is gondoltunk arra, hogy itt a záró események kapcsán mennyire komoly aktualitások lesznek. Tehát igazából véve ennek a pályázatnak az eredményei a legjobbkor születtek, hiszen ugye látva a világ folyamatokat, illetve azt, hogy Magyarország kormánya is nyilván próbál különböző intézkedéseket tenni az energia, a nyersanyag helyzet kezelésére vonatkozólag. Ugye ezek a megkeresések a minisztériumok, illetve a különböző irányító hatóságok részéről, ezek megtörténtek már az ősz folyamán, így nyilván megkeresték a Miskolci Egyetemet is, hiszen a természeti erőforrások kutatása, hasznosítása területén, a bányászat területén és sok más minden területén ugye Magyarországon unikális képzőhely, illetve kutatóintézet. Tehát gyakorlatilag számos kérdésben megkeresést kapott a Miskolci Egyetem, hogy mondja el javaslatát, tegyen javaslatokat, és igazából véve ezek a projekt eredmények most úgy tudnak leginkább hasznosulni, hogy ezeket a javaslatokat, megoldásokat mi már le is tettük, vagy részben letettük a döntéshozók számára. Gondolok itt elsősorban például a geotermikus energiahasznosítás növelésével kapcsolatos lehetőségeket, vagy tettünk le javaslatokat Magyarország szénvagyonának hasznosításával kapcsolatos témakörben, hiszen a kutatás eredményében olyan tiszta technológiákat, szénfelhasználási technológiákat dolgoztunk ki, amelyek nyilván Magyarország jövője szempontjából fontosak lehetnek, de javaslatot tettünk ki például arra vonatkozólag, hogy a kritikus elemek ellátottsága területén hogyan javíthatja hazánk a pozícióit, vagy javaslatot tettünk arra vonatkozólag is, hogy számos kőbányánk van, ásványi nyersanyagokat termelünk, zeolitokat, agyagásványokat, hogy ilyen típusú termékek esetén például szemcseörléssel vagy intelligens feldolgozási technológiával hogyan lehetne ezeknek a hazai nyersanyagoknak az értékét növelni a különböző feldolgozóipar számára. Tehát egyrészt döntéshozatali oldalon tettük le ezeket a javaslatokat, másrészt jó néhány céggel is kapcsolatban álltunk, ezek cégek számára ezeket a javaslatokat letettük, illetve hát reményeink szerint folytatni is tudjuk majd ezt a kutatást, csak most egyelőre meg kell várni, míg újabb kutatási felhívások lesznek majd közzétéve.
A szénvagyon hasznosítását említette, azonban a szenet, mint a legpiszkosabb energiahordozót tartjuk, vagy tartottuk számon. Hogy lehet mégis a jelenkor kihívásainak megfelelve hasznosítani ezt a nyersanyagot?
Hát ugye most van egy prompt beavatkozási dolog, hogy egyrészt a lakosságnak valamilyen módon fűtenie kell. Ugye itt volt ugye egy fával kapcsolatos program, hogy a lakosság tűzifához hozzájusson, illetve bizonyos területeken, ahol lignitbányászat vagy barnaszénbányászat folyik, itt is van egyfajta program, hogy a lakosság egy töredékének ugye közvetlen szénellátással való biztosítása. A természetesen tehát a hazai szénvagyon, amely egyébként rendkívül jelentős, és sok-sok 10 évre, 100 évre elegendő, nyilván már nem az erőművi hasznosításban kell gondolkodni, hogy eltüzeljük a szeneket, és villamosáramot termelünk belőle, és jelentős széndioxid kibocsátás történik. Nem erről van szó, hanem ezt a szénvagyonnál, ahogy említettem, olyan jellegű tiszta szén technológiát lehet alkalmazni, amelynek kapcsán a szén gyakorlatilag egy környezetbarát technológia felhasználásával, például üzemanyaggá, metanollá alakítható, vagy a szén olyan vegyipari alkotóelemekké alakítható, amely a vegyipar számára nagyon fontos belépő alapanyagot fog jelenteni, tehát a szén kapcsán egyértelműen ez a környezetbarát, tiszta szén technológiás megoldásokban gondolkodott a projekt, és ilyen típusú javaslatok kerültek kidolgozásra.
Ezen folyamatoknak az energiamérlege pozitív? Megéri tulajdonképpen ilyen zöld módon használni a szenet?
Nyilván a gazdasági kérdés az minden egyes típusú kutatásnál, vagy alkalmazott kutatásnál egy kulcskérdés, tehát teljesen jogosan kérdezi meg azt, hogy egy adott módszer vajon alkalmazható-e, ezt természetesen mindig mellé tesszük, viszont nyilván azáltal, hogy mennyire megemelkedtek a világpiacon a különböző nyersanyagoknak, különböző energiahordozóknak az árai, értelemszerűen olyan technológiák, amelyek korábban esetleg nem voltak gazdaságosak, hiába voltak mondjuk környezetbarátok, de olyan drágán történt történt volna mondjuk az előállítás, amely ugye ezt gazdaságtalanná tette volna. Ez a helyzet nyilván megváltozott, és alapvetően természetszerűleg csak olyan javaslatokat, technológiákat tettünk le cégek számára, illetve szakmai döntéshozók számára, vagy a kormányzat számára, amely egyértelműleg gazdaságilag rentábilis, és az ország jelenlegi helyzetén mindenféleképpen segít.
Hogyan folytatják ezen kutatásokat? Mondta, hogy jóval több mint 2 éve kezdték meg. Van még mivel foglalkozni? Pontosabban ezen projekten belül vannak még olyan részterületek, amelyeket folytatnak?
Igen, természetszerűleg, mikor ez a program elindult, akkor mintegy majdnem 3 éves időszakkal, akkor szó volt arról, hogy lesz lehetőség folytatásra. Egyrészt bízunk abban, hogy ilyen jellegű pályázat kiírásra kerül, hiszen egyrészt nyilván eljutottunk bizonyos területeken konkrét javaslatokig, konkrét technológiákig, konkrét megoldásokig, de nyilván egy kutatás esetében újabb és újabb megoldandó vagy finomításra váró feladat részek vannak, tehát értelemszerűen rendelkezünk a következő időszakra is olyan jellegű kutatási elképzelésekkel, amelyet a Miskolci Egyetemen a kutatótársainkkal vagy cégek bevonásával értelemszerűen szeretnénk tovább folytatni.
Kik vettek részt ebben a kutatásban? Doktoranduszok, az egyetem oktatói, vagy akár az alapképzésben vagy masterképzésben résztvevő diákok is?
Ugye, mivel felszín alatti természeti erőforrásokról van szó, alapvetően ennek a pályázatnak az élén a Műszaki Földtudományi Kar állt. De ahogy említettem, olyan széleskörű vizsgálatokról volt szó, energetikai oldalon, vagy anyagtudomány, vagy ipari technológiák oldaláról, hogy bevonásra került a anyagmérnöki és vegyészmérnöki kar, illetve a gépészmérnöki és informatikai karnak a munkatársa is, tehát egy nagyobb kutatói tím dolgozott 6 kutatási modulban. Értelemszerűen ezekben a kutatási modulokat professzorok vagy vezető kutatók vezették, egyetemi oktató-kutató kollégákkal, de természetszerűleg, és ilyen szempontból tényleg abszolút releváns a kérdés, hogy ezekben a kutatásokban teljesen érdekünk, hogy tehetséges hallgatókat is bevonjuk, tehát mind a doktori programokban résztvevő doktorhallgatók, illetve a mesterképzésben résztvevő hallgatóknak a bevonása is megtörtént a pályázatban. Jelentős sikerrel, és ezek a ilyen kutatásokban való részvétel a hallgatók számára mindig nagyon népszerű, mert ezekből diplomatervek, aztán további kutatási témák lehetnek, illetve hát a pályázatból értelemszerűen némi anyagi támogatást is tudunk nyújtani a kutatásokban résztvevő hallgatóknak.
Szűcs Péter egyetemi tanárt, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A vizeink szennyezését akkor tudjuk hatékonyan megelőzni, hogyha a körforgásos gazdaság jól működik. Erről beszélt az Inforádiónak nyilatkozva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánja, Kalapos Mihály összeállítása.
Ha újrahasznosítjuk a hulladéknak vélt anyagokat, akkor ezek nem fogják a felszíni vagy a felszín alatti vizeinket szennyezni, mondta az Inforádiónak Bíró Zoltán.
Ugyanez igaz a szennyvízre is, hogyha a balban lévő értékes anyagokat hasznosítjuk, és a szennyvizeket olyan mértékig tisztítjuk, hogy azok újra használhatóak az adott technológiai folyamatban, akkor azok a felszíni vizeinket nem szennyezik el. Tehát kijelenthetjük, ha jó minőségű vizeket akarunk hosszú távon, az bizony erősen fog függeni attól, hogy Magyarországon a körforgásos gazdaság az milyen szinten épül ki.
Ezen a téren nem áll Magyarország rosszabbul, mint a közép-kelet-európai országok, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánja.
A dél-európai országoknál néha meg jobban is állunk. Azért itt az egyszerhasználatos műanyagzacskók betiltásától kezdve számos olyan intézkedés foganatosítottak már, ami azért jó irányba mutat. Illegális hulladéklerakók sajnos vannak Magyarországon, de ezeknek a felszámolása ez ütemesen elkezdődött, rendszerszerűen elkezdődött. Ugye ebben a lakosság is bele lett mozdítva.
Az lenne a jó, ha nem kellene a PET palack problémákkal foglalkozni, mert nem is lennének ilyen palackok, mondta Bíró Zoltán.
Nem csak azon múlik, hogy mi magyarok mit teszünk, hanem hogy a felvízi országok mit tesznek. hogy itt nekünk különösen kritikus, főleg a Tisza vízgyűjtőjén, hogy mi érkezik hozzánk.
Bíró Zoltán szerint a PET palackoknál termékdíjat lehetne bevezetni, hogy anyagilag is megérje visszavinni a lakosságnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánja ugyanakkor úgy látja, hogy Magyarország sokat fejlődött az elmúlt időszakban a szelektív hulladékgyűjtés terén.
A körforgásos gazdaság akkor működik jól, hogyha az profitábilisabb, mint a nem körforgásos gazdaság. Tehát egy olyan üzem, aki az összes technológiai szennyezőt tisztítja és újrahasznosítja, és emiatt neki nem kell pluszban mondjuk vízkészletjárulékra, vagy vízdíjra költenie, akkor ő ebből akár gazdasági előnyt is szerezhet. De azzal is szerezhet, ha ő kap egy ilyen minősítést, hogy ő környezeti fenntarthatósági elveket szem előtt tartó, vagy inkább a vállalat irányítását ennek megfelelően végzi, akkor ő neki még a tőzsdei értéke is nagyobb lesz.
Tehát kell, hogy ezek a szereplők lássák a gazdasági hasznot mögötte, mert a körforgásos gazdaság akkor lesz igazán elterjedt, tette hozzá Bíró Zoltán.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!